Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyarországot érő külföldi beavatkozása a szuverenitás elleni támadás, jelentette ki az Egyesült Államok alelnöke a Matthias Corvinus Kollégium eseményén Budapesten. J.D. Vance kifogásolta, hogy az Európai Unió pénzügyi nyomásgyakorlását és az Ukrajna felől érkező energiaellátással kapcsolatos nyomást egyesek nem tekintik külföldi beavatkozásnak. Hangsúlyozta, a magyar embereknek kell eldönteniük, kit választanak vezetőjüknek, az USA tiszteletben tartja a magyar emberek döntéseit és az ország szuverenitását. Az alelnök végül úgy döntött, egy nappal tovább maradt Budapesten. Az Európai Bizottság követeli, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, jelezte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor szerint az energiahelyzet már most is súlyos, az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen. Az itthon is meghozott intézkedések segítik a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat, tette hozzá. Újabb Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közötti telefonbeszélgetések felvételei kerültek nyilvánosságra. A Vízkert cikke szerint a magyar külügyminiszter folyamatosan információkat továbbított orosz kollégájának az Ukrajna EU csatlakozásáról szóló tárgyalásokról. Napvilágot látott egy olyan felvétel is, amelyen Szijjártó és Lavrov arról beszélnek, a magyar vétó hogyan akadályozza Ukrajna csatlakozását. Szijjártó Péter reagált a hangfelvételekre, szerinte szokatlanul durva és nyílt a külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választásba. Orbán Viktor szerint minden fillérnek meg kell lennie a Magyar Nemzeti Banknál, és ha csak 2 forint is hiányzik, azért valakinek vállalnia kell a felelősséget. Így reagált a miniszterelnök az MNB botrányt érintő kérdésre a Blicknek adott interjújában. Matolcsy Györgyről azt mondta, lezárt fejezet, vele nem fog együtt dolgozni a jövőben. Arról is beszélt, hogy a Fidesz van előnyben, nem fordítani kell vasárnapig, hanem megtartani az előnyt, és győzni fognak majd. Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal 50%-os büntetővámot jelentett be az Iránnak fegyvereket szállító országokra, miközben vám és szankciókönnyítést ígért Teherán számára. Az amerikai haderő készen áll az Irán elleni támadások folytatására, amennyiben Teherán nem tartja magát a tűzszünet feltételeihez, közölte Dan Kane, az amerikai hadsereg egyesített vezérkarának főnöke. Donald Trump előzőleg 2 hetes tűzszünetet jelentett be Iránnal. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi szorost. A hírre esni kezdett a kőolajára. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Februárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal növekedtek. Februárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,8%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A második hónapban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján ezt is a KSH. A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncírozott autóban szállított pénz és arany eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hoz a NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek. Összesen 26 balatoni állomás és megállóhely épülete és közvetlen környezete újulhat meg, 15 az északi, 11 a déli parton, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-vel. Erre hazai költségvetési forrás és Európai Uniós támogatás igénybevételével van lehetőség. A többi állomás esetében is tervezik ezt, de még zajlik a közbeszerzési eljárás. Országszerte 800 iskola jelentkezett a Szépítsük Együtt a Magyar Köznevelést programra. A tavaszi szünetben 200 iskola vesz részt a munkában, mondta Balatoni Katalin. A miniszterelnöki biztos ismertette, így a gyerekek és a szülők is sokkal jobban becsülik, szeretik, tisztelik a környezetet, vigyáznak rá. A politikus egy kazári iskolában beszélt erről, amely az ötletet adta. Keddestig már több mint 610 ezeren véglegesítették személyi jövedelemadó bevallásukat, abból az 5 millió 600 ezer adózóból, akiknek a Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is elkészítette a tervezetet. A bevallási határidő május 20-a. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, de gomoly felhők képződnek, kevés helyen zápor, esetleg hózápor előfordulhat. Az északi a szelet időnként erős lökések kísérik majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 plusz 1, napközben aztán 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A mai műsoromban egy olyan riportomra esett a választásom, amelyet még évekkel ezelőtt készítettem, és amelyben régi húsvéti emlékeit idézi fel, kedves riportalanyom. Mancika néninek milyen emlékezetes húsvétjai vannak? Fiatal korában önöknél hogyan telt a húsvéti ünnep?
Höfer Gyulánét kérdezem.
Nálunk nagyon szép húsvéti ünnepek voltak. Mondjuk abba a korba, amikor én olyan 12 évtől fölfele még diáklány voltam, meg később is, mikor nagyobb lány voltam, és még a háború nem ért ide, addig gyönyörű ünnepjeink voltak. Minden pénteken, szombaton mindent elkészítettünk, sütöttünk, főztünk. Ugye szombaton már ment az ember a feltámadásra. Nekünk a feltámadásra is nagyon messze kellett menni, mert 2,5 kilométer oda, vissza, mert helyben még akkor nem volt templom.
Hova mentek a feltámadási misére?
Felső Zsolcára. És addig azt mi nem tudtuk elképzelni, hogy az ünnepet úgy töltsük, hogy lélekbe is ne ünnepeljünk. És akkor mindent elkészítettünk, és vasárnap már legtöbbször bizony voltak is vendégek, mert még akkor nem locsolkodtak ugyan, de az ismerős vagy közelebbi rokonok, akik hát szintén kötve voltak otthonhoz, hogyha jön a húsvéti locsolkódás, eljöttek és meglátogatták az embert. És akkor természetesen már akkor is vendégül láttuk őket.
Húsvét hétfőn sok locsolója volt Mancika néninek? Jöttek a legények?
Akkor olyan divat volt, hogy minden kislányt, ajaj, előtte már volt a nagy készülődés. Nagyon szép szokás volt. Szerintem ez gyönyörű szokás volt, mert már a szombat azzal is eltelt, hogy jött a postás, és hozták a rengeteg húsvéti lapot. Szinte az ember már gondolta, hogy kik fognak jönni öntözködni, mert a fiúk küldözgettek egy-egy egyszerű kis szép húsvéti üdvözlőlapot. És tudtuk, hogy már azt azért küldik el, hogy ők majd jönnek öntözködni, de tiszteletből küldtek lapokat, és nem csak nekem, a többi diáktársaimnak is, mindenkinek. És ez egy nagyon szép szokás volt. És voltak szép lapok, jó pofa lapok, nagyon kellemes volt ez az embernek.
És a fiúk azok kis csoportokba csoportosultak, és úgy jöttek locsolkodni?
Hát a fiúk általában úgy kezdődött, hogy reggel a kisebb fiatal emberek jöttek. Ők ugye, hát amíg kisebb volt az ember, mert már akkor is jöttek öntözködni, amikor még csak 4 éves voltam, és anyuka hozzá is készült, a pénztárcát elkészítette, mert hát ezek a kis fiatal emberek számolgatták is, hogy ők mit keresnek. De attól függetlenül nagyon boldogan vitték a hímest is, ettek is, beszélgettek is, vagy esetleg ittak egy málna szörpöt.
Ön készített hímes tojást?
Igen, nagyon sok hímes készítettünk. hihetetlenül sokat festettük a tojásokat, még rajzolgattuk is, sőt az öcsém meg a bátyám is segített rajzolgatni, hogy ki tud szebbet, versenyeztünk is, hogy ki tudja szebben megfesteni a tojásokat. Kellemes emlékek voltak.
Akkor a család minden tagja, hogy úgymond be volt fogva a húsvéti hímes tojás készítésbe.
Bizony be voltunk fogva, mindenki be volt fogva. És hát nagymama szegény velünk lakott már, mert nagyapa meghalt, és ő külön élvezte, hogy na, végre milyen jó érzés neki, hogy nem egyedül érzi magát, hanem itt van köztünk, és a boldog gyermek kacajok között, mert hát néha a bátyám is, vagy öcsém is frocilistak, vicceltek, majd megfestettük a sok tojást, nem jön senki öntözködni, meg ehhez hasonlók, de hát persze, általában nem, hogy nem fogyott el, hanem kevés is lett.
És nem csak hímes tojást adtak a locsolkodóknak, hanem már akkor is divatban volt a pénzadás?
Pénzt adtak, de csak a kisebb gyerekeknek. Az olyan 12 éves korig a gyerekeknek. És általában ezek a kisfiúcskák már ők úgy osztották a látogatást, hogy ne a nagyokkal menjenek, mert akkor nem kapnak valószínű pénzt, de hát persze akkor is csak kaptak, hát a nagyok már nem, mert hát már azok nem, el se fogadták volna, hogy ők azért jöttek öntözködni, akik már olyan 16 évesek voltak.
És összeszámolta azt Mancika néni, hogy egy-egy húsvét hétfő alkalmával hány locsolója volt?
Hát nem számoltam össze, nagyon sok, hihetetlenül sok. Emlékszem, nagymama mondta az anyukámnak, hogy hát édes gyerekem, én csak körülnéztem, hogy lehet ez, hát ez lehetetlen. Nem csak engem öntöztek meg annyian, hanem akikkel együtt jártam iskolába, ugye Miskolcra jártunk be polgáriba, akikkel együtt jártunk, azoknak a testvérei, szóval egymáshoz elmentek azok is. Szóval tiszteletből is, ezt nem úgy kell érteni, hogy nem tudom miért, hanem tiszteletből, hogy igenis locsolkodunk, öntözködnek, mert ez a tisztelet, hogy el ne hervadjanak a kislányok a következő évbe. Még akkor fiatalabb kislány voltam, úgyhogy már bejártam akkor is iskolába, és hát anyukának talán azért is okoztunk sok gondot, mert mi hiába itt laktunk Zsolcán, mi mind Miskolcra jártunk iskolába, és így nagyon sokkal szélesedett az diákismerettség is, és nagyon sok ismerőseink voltak, akik Miskolcról is kijöttek öntözködni, és persze hát anyuka szívesen is lát őket, mert legalább ilyenkor volt alkalma megismerni, hogy na kik azok, akikkel a bátyám is, vagy öcsém is szokott bent az iskolába találkozni, meg beszélgetni, időt tölteni. Hát egyúttal anyukáik le is tudták ellenőrizni, hogy milyen társasággal járnak a fiaik is, meg engem is. Volt úgy, hogy kislány is kijött hozzánk húsvétkor, és persze, hogy anyuka nem haragudott, sőt örült neki, mert nagyon aranyosak, rendesek voltak, és anyuka is örült, hogy biztos volt, nyugodt volt, hogy jó társaságba járok. Aztán akkor volt az, hogy kaptam egy szünidőre, ilyen húsvéti szünetre kaptam egy gyönyörű könyvet, a Porcelánbaba, az volt a címe. És egy annyira szép könyv volt, és mondták, hogy ezt vissza kell vinni, hogyha megyek iskolába, mert ez a könyv nem az övéké, és nekik is vissza kell adni. Hát természetesen ugye eleget kell tenni a kötelezettségnek, és minden alkalmat kihasználtunk arra, hogy elolvassuk. És hát a bátyám is olvasta felvártva, aztán mondta, hogy hát de te is olvasod, már ne csak én, mert azért, hogy mindenki hallja a családban. Nagyon szép volt a könyv, és jött a szomszéd fiú, akkor ment haza olyan késő. Az bejött hozzánk, hogy látta, hogy világ van, és a bátyámnak kiabált, és akkor mondta neki, hogy gyere be, bejött, és akkor látta, hogy én is, a anyukáék is, még nagymama is szegény ténykedett, és hogy nagyba sűrünk, forgunk a konyhán, mert a krémeket is még akkor nem voltak gépek, kézen kellett mindent kikeverni, szóval időigényesebb volt sokkal a munka, és akkor persze, mondta a bátyám, hogy hát az az igazság, azt mondja, hogy egy könyvet is olvasni kéne, mert akkor nem fogjuk megtudni, mi a vége. Hozzáfogott a fiatalember, és Na hát ő már addig nem megy el, elolvassa ő végig. Csak dolgozzunk nyugodtan. Hát ez emlékezetes volt, mert utána aztán, mikor kitört a háború, hát ez a fiatalember szegényt, őt gyorsan besorolták, és ott is maradt a dónkanyarba. Úgyhogy ez neki emlék maradt. Még írt a bátyámnak onnan lapot, és írta, hogy jobb lenne inkább a könyvet olvasni húsvét szombatján.
És akkor ez a fiatalember hangosan felolvasta önöknek a történetet, persze, önök hangos. Pedig tudtak dolgozni.
És nyugodtan dolgoztunk. Hát nagyon fárasztó volt azért azokat a habokat, amik különösen, amit gőz felett főztünk, mert még az ember izzadt is mellette, meg még kavarta, és hát ugye, hát ki akartunk tenni magunkért, hogy finom dolgokat készítsünk, és finomakat süssünk.
És miért volt olyan emlékezetes ez a könyv? Visszatetszik emlékezni a történetre? Egy szép romantikus történet volt?
Szép romantikus volt, egy árva kislányról szólt, aki hát szegénynek úgy nagyjából emlékszem rá, hogy valahogy bevetődött egy jó családba, és takarítónőnek használták, mert még olyan fiatal volt, hogy nem akartak neki olyan munkát adni, hogy megerőltető legyen, és volt egy a családnak valami kedvenc kis szobrocskája, egy porcelánbaba, és a kislány eltörte a porcelánbabát. És közben hazament, volt egy fiú ott a családba, aki akkor találkozott először a kislánnyal, amikor a kislány ott zokogott a néninél, és csókolgatta a néni kezét, hogy ne engedje őt el, azért, hogy összetört a porcelánbaba, és közben a fiú megintegetett az anyukájának, hogy bizony nem szeretné, ha elengedné az anyukája, szóval, de hát azt így elmondani, vagy ahogy megtörtént, úgy elolvasni, hát ez óriási különbség.
És jó lett a vége a történetnek?
Igen, nagyon jó lett a vége, és nagyon tanulságos volt, mert úgy a kislány részéről a magatartás, úgy a fiatalember részéről, és a néni is, hát szóval nagyon nehezen hiszem, hogy ma ilyeneket lehetne találni. Ma sokkal több durvaságot, meg gorombaságot lát az ember, mintsem, hogy azon lennének, hogy na, kedvesek és jók és elnézőek a mások hibája iránt.
Talán ezért is jó feleleveníteni a régi hagyományokat, visszatérni a régi tradíciókhoz, mert sokat lehet belőlük tanulni, és így magyar kultúránk régi hagyományaihoz is érdemes visszatérnünk. Húsvétkor önöknél még jellemző volt, hogy a legények vízzel locsolkodtak, vagy már akkor is kölnivel locsolták önöket?
Voltak, akik már akkor is locsolkodtak vízzel, de csak úgy, hogy egy kis vizet a kezükre löttyentettek, és úgy befröcskölték az embernek az arcát.
Akkor nem egy vödör vízzel?
Nem, de a szomszédunkban lakott egy család, már amikor később lakást cseréltünk, ez már háború után volt, és ott is volt két szép lány, az egyik olyan idős volt, mint én, a másik még fiatalabb, és azt a fiatalabbat olyan szép lány volt, arra lettem figyelmes, nyitva volt az ablak nálunk is, náluk is, és nagy lárma volt, és kinéztem az ablakon, és arra lettem figyelmes, hogy a kislányt megfogták ezek a rendetlen fiúk, és bedugták a hordóba, a vízbe. Szegény már a végén kiabálni se tudott, mert hát a feje a vízbe volt. Hát mondom, ez már a durvaságtól is több.
És akkoriban nem betegedtek meg a lányok egy-egy ilyen furcsa, érdekes locsolási mód után?
Akkora már enyhe idő van. És ugye akkor átöltöztek, fejét bekötötte. De hát persze nem száradt meg egy-kettő, úgyhogy frizuraváltás azonnal történt.
Thank you.
Sőt, mi több, egy olyan emlékezetes húsvétja is volt önnek, ahol készítették a finomságokat, de nem volt elég, hanem még utána újra kellett készíteni finom süteményeket. Mikor is volt ez, és miért volt emlékezetes ez a húsvét?
Hát ez tényleg nagyon emlékezetes volt, mert akkor hát legalább 5-6 tepsi süteményt sütöttünk meg. Szóval nem is tudom pontosan, de olyan szokatlanul sok locsoló érkezett, először is vasárnap már voltak vendégek, de attól eltekintve a hétfő korán reggel már olyan forgalmas volt, hogy már 7 órakor azt se tudtam, hogy hogy kapjam magam össze, mert már öntöző jött. És akkor mondtam anyukának, hogy most már mit fogunk csinálni. Mert ez nem lesz elég, hát ha így jönnek, ilyen sokan fognak jönni, már ezt az én kislányomnak a locsolására. Hát mondom, nem fogok tudni helyt állni. Hús volt, meg húsféleségek, szendvicsek, sonka felszelve, töltött hús, de hát sütemény nem volt elég. Féltem, hogy kevés lesz, és fogtam, és gyorsan még kint a nyári konyhába sütöttem egy tepsi tésztát 11 órakor, mert általában olyan 3 óráig locsolgódtak. Utána már nem öntözködtek. Szinte mindenki utána hazavonult, mert másnap mindenkinek menni kellett ugye iskolába, vagy dolgozni, kinek hova, kit hova hívott a kötelesség.
Milyen süteményeket készítettek önök a húsvétra? Voltak olyan tipikus sütemények, amelyeket erre az ünnepre készítettek?
Voltak. Hát először is ugye sütöttünk pogácsákat, tepertős pogácsát, vajas pogácsát. Akkoriban a sajtos pogácsákat nem nagyon sütöttük. Akkor nagyon finom piskótákat, és azt ugye különböző krémekkel töltöttük. Piskóta is volt piskótából csak, és volt diós piskóta, amiben diót beletaráltuk, és úgy volt piskótának sütve a tésztája. És azokat lehetett többféleképpen megtölteni, lehetett tortának is, mert ha hosszúba sütöttük, hosszú tortába, akkor az is nagyon szép is volt, jól lehetett díszíteni is, és hát nagyon finom volt, hát az finomság attól volt, hogy mennyi vajat raktunk bele, meg mennyi cukrot, mert az se jó, ha nagyon édes, meg csokoládéval töltöttük, kakaóval, és bizony, azt senki nem vetette meg.
Említettük már a beszélgetésünk során, hogy a vallás mennyire fontos volt az önök családjának életében, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy mind a mai napig fontos személy szerint az ön életében is. A húsvét önnek is elsősorban Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepét jelenti.
Annyi sok szép imát tudok is, meg van leírva is nekem. Itt vannak az imakönyvek, ugye keresztúti áltatosság, rózsafűzér, minden, és bizony az embernek más azért elvégezni ide-haza, és más a templomba. A templomba valahogy egy olyan más érzés, hogy azt nem lehet megmondani.
Elhangzott riportomban Hőfer Gyuláné, Mancika nénivel elevenítettem fel régi húsvéti emlékeit. Műsorunk folytatásában most a tavaszi virágokról és az ünnepi dekorációról hallanak. Köszöntöm Kristóf Anikót, a Miskolci Martin János szakképzőiskola szakoktatóját. Beszéljünk akkor a tavaszi virágokról, melyek azok a virágok, amelyek ilyenkor újjáélednek, és melyeknek szépségükben, virágaikban gyönyörködhetünk.
Elsősorban a hagymás növények azok, amikor ilyenkor tavasszal megjelennek. Vannak azok ugye, amik még a hó alatt kidugják a fejüket, a pici krókuszok, de most erre az időszakra inkább a tulipánok, a nárciszok, a játszintok, azok, amik jellemzők, a fürtös gyöngyike, az aranyvesző, ami mondjuk nem hagymás, de ilyenkor szokott ő is virágba borulni. Ők a legjelentősebbek, amiket ilyenkor megtalálhatunk, mind a szabadban, mind a növényházi növények között.
Milyen dekorációkat is készíthetünk, amely dekorációkban természetesen fontos szerepe lehet a virágnak. De milyen virágnak is?
A húsvét ünnepét. Én azt gondolom, hogy már nyugodtan elkezdhetünk erre készülődni, és akár vágott virágból, akár cserepes növényből állíthatunk össze kosárdíszeket, ezeket kiegészíthetjük különböző kellékekkel, tollakkal, gyöngyökkel, és ugye már bele lehet csempészni a húsvéti tojást is, mint kiegészítőt, hiszen már a várakozás benne van a levegőben, tehetünk bele barkát, ugye, mert ez most itt nagyon aktuális ebben az időben, és a kiegészítés mindenkinek az egyéni ízlésvilágát tükrözi, hogy a lakásában, vagy ahová el szeretné helyezni, milyen helyre teszi, és annak a hangulatnak megfelelő növényeket állíthat össze.
Az aranyeső is lehet fontos dekoráció kellékünk, ugye? Ilyenkor húsvétkor.
Lehet, itt egy fontos dolgot kellene tisztáznunk, ami a köztudatban él aranyesőként növény, azt a virágkötészetben aranyvesszőnek nevezik, mert hogy van aranyeső is, annak olyan szép fürtös virágzata van, mint az akácnak, csak napsárga. És amit mi aranyesőnek ismerünk, ugye azt aranyvesszőként tartjuk számon a virágkötészetben, hálás vágott virág, és ugye pompázik ebben a gyönyörű sárga színben, ami megtelíti élettel az egész környezetet, ahol bekerül, úgyhogy bátran lehet alkalmazni őt is.
És ha már dekorációkról beszélünk, akkor húsvétkor a dekorációnkat mivel egészíthetjük még ki, mivel tehetjük még színesebbé, még ünnepibbé?
Hát nyilván aktualizálhatjuk, és fölfrissíthetjük, és hát természetesen húsvétkor megjelenhetnek azok a különböző kiegészítők, amiket most már nagy előszeretettel lehet bármilyen nagy kertben, vagy ilyen ajándéküzletekben megvásárolni. Különböző nyuszikákat lehet már kapni plüssből, rattamból, bármilyen anyagból elő lehet őket. Nagy előszeretettel készítenek most sizából mindenféle napocskákat, virágocskákat és tyúkokat, meg gyakorlatilag bármit, és ezekkel még gazdagabbá tehetjük azokat a készítményeket, amiket előállítottunk. A sizál ez egy tömörített anyag tulajdonképpen, pici vékony szálakból tömörítik össze, lehet csokrokhoz is alkalmazni, csokor alá, tét alá, de most nagyon elterjedtek ezek a pici kis virágok fölfűzve, gyöngyöket húznak rá, és akkor dekorációnak alkalmazhatóak.
A Miskolci Martin János szakképzőiskolában ön virágkötészetet oktat, sokszor használjuk ezt a fogalmat, hogy virágkötészet, de mit is értünk ezen kifejezés alatt?
A virágkötészet alatt tulajdonképpen azt érthetjük, hogy az ember figyelembe veszi azokat a törvényeket, amik formailag meghatározzák a virágok összerendezését, színharmóniát érthetünk alatta, hiszen ezek nagyon fontosak is a virágok összeállításában, összerendezésében, ezek nagyon dominánsan részt vesznek. Tehát ha röviden meg akarjuk fogalmazni, a virágkötészetnek az a lényeg, hogy formai színtörvényeket az ember megfelelően tud alkalmazni, és ezáltal egy esztétikus kompozíciót tud elkészíteni.
És mire próbálják a virágkötészet kifejezése alatt oktatni a gyerekeket? Melyek a legfontosabb témakörei, alapelvei a virágkötészetnek?
Hát a virágkötészetnek több rétű dologgal kell foglalkozni, hiszen ahhoz, hogy az ember szakszerűen tudjon egy virágot kezelni és gondozni, és megfelelően tudjon összeállítani csokrokat, elsősorban növényismeretre nagyon nagy szüksége van, hiszen akkor meg tudja válogatni azokat a növényeket, amik hasonló élettartamúak, és egy csokorba tudja őket fűzni, és akkor ezáltal nagy örömet tud okozni azoknak, akik megkapják azt a virágcsokrot. Úgyhogy ennek nagyon nagy szerepe van, hogy virágkötészeti elméletből virágokkal ismerkedjen az ember. Azon kívül ismerniük kell ugye mindazokat a biológiai, formai és színtörvényeket, amiket a későbbiekben alkalmazniuk kell.
A virágkötészet iránt inkább a lányok vagy a fiúk érdeklődnek, hiszen azt szokták mondani, aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet. Érdekes ez a mondás, biztos, hogy helytálló is, de mely most nem képviselteti magát
azt
jobban?
Azt tudom mondani, hogy mi nálunk az iskolában a lányok körében volt nagyon népszerű, úgyhogy az osztályban csak lányok találhatók, de hogyha az ember úgy jobban szétnéz a nagyvilágban, akkor híres virágkötők között azért jó számban akadnak férfiak is. Úgyhogy ha a virágüzletbe is jár, már az ember jön, megy, akkor inkább hölgyekkel találkozik, mert ilyen női szakmának tartják, de sok nagy nevű férfi virágkötő is található a szakmában.
Elhangzott riportunkban Kristóf Anikóval, a Miskolci Martin János szakképzőiskola szakoktatójával beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Húsvét üzenetéről az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egyetemi lelkészség három tagjával, Varga Mirabella másodéves biológia, Csordás Levente negyedéves földrajz történelem és Juhász Fanni másodéves gazdálkodási menedzsment szakos hallgatókkal beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió stúdiójában. Húsvét ünnepére készülünk, de amikor már ezt a adást, ezt a beszélgetést a hallgatók hallják, már húsvét hétfő van. De mégis nagyon fontos az, hogy erről az ünnepről beszélgessünk. Ugye hát húsvét hétfő az már nem annyira egyházi tartalmú, de mégis fontos az, hogy a húsvétról ezen a napon is beszélgessünk. Milyen módon készültök húsvétra? Kinek mit jelent a készület?
Nekem főleg az elcsendesedés jut ilyenkor eszembe, hogy ugye nagyböjtben sokszor fogadalmakat teszünk, lemondunk dolgokról, böjtölünk, viszont emellett nagyon fontos, hogy ne csak úgy éljük a világi életünket, hanem ugye a húsvét előtti napokban kicsit elcsendesedjünk, és tényleg kicsit rákészüljünk erre az ünnepre, hiszen ez egy nagyon fontos ünnep így a keresztény körökben, és fontos, hogy tényleg magunkban nézzük, olvassuk a Szentírást, eljárjunk a misékre, a vigíliára, mindenre, ami a húsvéthoz kapcsolódik, és hogy így tényleg kicsit átérezzük, hogy mit is jelent nekünk ez az ünnep.
Az én esetem az kicsit egyéni, én mostában kezdtem el magával a hitte és a saját hitem és a vallásra is foglalkozni. Én katekumenátusra is mostában kezdtem el járni, és pont húsvétkor fognak nagyszombaton majd megkeresztelni, és nekem a tapasztalat, hát önreflektálás és még a csendes hímnek az elérése még ebben utolsó néhány napban húsvét előtt.
Fanni?
Én is tovább osztom a többiek gondolatát ezzel az önreflexióval kapcsolatban. Hát ugye a böjtel kezdődik így igazából a húsvétra való ráhangolódás, és számomra is ez egy olyan időszak, amikor magamba szállok, és tényleg elcsendesedem, és próbálom a világi dolgokat kizárni, és tényleg Jézus feltámadására készülni. Egyre többet járok ilyenkor misére, hetente többször, imádkozom, olvasom a Bibliámat, több időt töltök családdal, barátokkal ebbe a keresztény közösségbe, úgyhogy nekem is ez.
Akkor te most fogsz megkeresztelkedni.
Igen.
Mi a meghívásodnak a története? Hogyan jutottál el eddig a pontig?
Hát ez egy nagyon hosszú és változatossággal teli történet. Én magával úgy a kereszténysége, így általánosan a vallás egy eléggé ellenszenves nézetet vallottam még kiskoromban, tehát ez nem volt meg a teljes világkép is, és meg volt az a saját, hát most már kicsit szégyelt nézet, hogy új, én ateistok, és akkor az Isten az ilyen nem létező dolog, és ez is szépen az évek alakulásával, vagy egyre inkább, hát én is maga a személyiségem fejlődött, egyre inkább kezdtem azt a belátást, nem is kifejezni, inkább tényleg ez a megérezni, tehát ez a belső fejlődés, hogy tényleg ez a világnak az összefüggései tényleg egyrészt olyan bonyolultak, de mégis értelőek valamilyen szinten, mert minden összefügg, hogy ez így tényleg, mint hogyha van egy felső hatalom, tehát itt Isten, ami az egészet kitalálta, és magának az, hogy az egész keresztény üzenet, tehát Isten és Jézusnak az üzenete irántunk az, ami mégis csak egy olyan lelki erőt tud adni az embernek, amiért tényleg érdemes hinni mindazért, amiért például Jézus is meghalt értünk, és mindinkább azért küzdeni, hogy mi is egyszer majd, hát nem ebben a földi életben, hanem azután mi is ott álljunk majd, ha nem is mellette, de azért a környezetében. A lelkiség is egy nagyon nagy nyomás, hát ez inkább neki is volt, az pozitív értelme, a szó legpozitívabb értelmében. Ide is engem is meghívtak egyébként, pont egy imaestre, nem a tavaszra, még az őszire, és az volt az, ami tényleg elkezdte azt, ami rávett engem, hogy eljárjak gyakrabban a lelkiségi estékre és az imaestekre, és még inkább foglalkozzak életemnek ezzel a részével, és ez szintén nagyon jó döntés volt, tehát így most így érzem, hogy az élet így kezd összejönni nekem minden értelemben is, és ezért nem lehetek sosem eléggé hálás Istennek, Jézusnak, és persze mindazoknak, akik ezen az úton támogatnak engem.
Igen, tehát mindig kell a támogató közeg. Mirabellához visszafordulok, hogy a lelkészség miben segíti a ti hiteteknek a megélését, gyakorlását.
Szerintem az egyik legfontosabb a közösség. Tehát, hogy így hetente összejárunk, és ez ilyen biztos pont például nekem a héten, hogy tudom, hogy keddenként este oda megyünk, együtt vagyunk, megéljük a hitünket, beszélgetünk, akár aktuális témákról, akár, hogyha vannak valakinek egyéni problémái, akkor Máté atya is ott van, a többiek is adnak segítő hozzászólásokat, és tényleg így fel tudunk göngyölni egy témát nagyon sokáig. És hát az imaestekre is, ugye, ami pont a héten volt, hogy így látszik a közösség ereje, hogy így látszik, hogy olyan arcok is visszajönnek, akik már mondjuk lediplomáztak, vagy már családjuk van, és jönnek vissza, és ilyenkor látszik meg, hogy mennyi keresztény fiatal van, mert hogy sokszor egyedül tudjuk érezni magunkat, hogy hát nem hiszem el, hogy tényleg nincs senki, meg hogy így látszik, hogy azért az egyetemi szakokon nem feltétlenül látszik meg mindenhol ez a keresztényi hit, de itt a lelkiségi alkalmakon mindig látszik, hogy sosem vagy egyedül.
Fanni, neked a lelkészség miben segít?
Én most csatlakoztam a lelkészséghez a tavaszi fél év folyamán, és nekem ez egy rettenetesen nagy pozitív lökés volt, mivel az életemnek egyik nehezebb korszakán vagyok most túl, amiben Máté atya segített, és én nagyon-nagyon sokat imádkoztam egyébként fiatalabb korom óta kezdve egy közösségét, mert én soha nem voltam egy ilyen közösségnek a tagja. És én igazából így mindig, én úgy tekintek erre vissza, hogy így egyedül próbáltam így a kis lelki életemben haladni, és azt hittem, hogy ez így van jól. Aztán most, hogy csatlakoztam, rájöttem, hogy nem. És hogy mennyit tud dobni egy közösség azon, hogy én meg tudjam élni a vallásomat, a kereszténységemet, és tényleg az, hogy egy ennyire összetartó közösség vagyunk, és én annyira hálás vagyok, hogy tudtam ide csatlakozni, mert tényleg rengeteget dob ez az egész.
Úgy gondolom, hogy talán a legnehezebb tanúságtétel a hitünkről beszélni, illetve hát a feltámadás öröméről, a húsvét titkáról beszélni, tanúságot tenni. Ha mégis titeket megkérdeznének, akár olyanok, akik még nem a krisztusi úton járnak, akár olyanok, akik veletek egy közösségbe tartoznak, hogy személy szerint nektek mit üzen a feltámadás, mit üzen a húsvét?
Reményt mondanám, tehát, hogy ez egy remény mindenki számára, hogy Jézus feltámadt értünk, és hogy vállalta ezt a hatalmas fájdalmat, és tényleg az összes bűnünket eltörölte azzal, hogy hogy ő meghalt és feltámadt értünk, és hogy ez mindenkinek reményt adhat, hogy, tehát, hogy megváltottak minket, és van esély arra, hogy mi is örök életet élhessünk, és hogy aki ezt így tényleg elülteti magában ezt a gondolatot, hogy bármit csinál az ember, bármilyen bűnös életet él, hogyha tényleg a krisztusi útra lép és elkezdi Jézus Krisztust követni, akkor van esélye arra, hogy örök élete legyen. Ez szerintem akkora remény, és tényleg akkora löket az életben, hogy aki ezt valaha megtapasztalja, azutána nem szeretne majd letérni a krisztusi útról.
Levente, neked akkor te most így az út elején, legelején jársz?
Maga a húsít, meg a Jézusnak feltámadása egyrészt az, amit Mirabel mondta, a remény is, de valamilyen szinten, sőt nem is valamilyen szinten, inkább teljesen a magának Jézus, az kis is ezáltal, hát a másik két személyiség is, tehát a Atyának, Fiúnak és Szentlélyeknek összességében adtam már, tehát Jézus, ő teljes tudattal vállalta azt, hogy ő meghal értünk, bárhogy más módon is cselekedhetett volna, hisz ő maga mondta, hogy az ő szavára Isten légiónyi angyal tudna elküldeni, hogy akkor itt rendet vágna, de nem, ő vállalta ezt, de egy teljes tudattal meghalt értünk, és feltámadta a harmadik napon. Tehát ez is arra rejtett, de isteni hatalmára is elmondja ezt Jézusnak, amit a tanítványok sejtettek, sőt, tudhattak, hisz a csodák által mi is csak volt tapasztalatuk ezzel, mégis a feltámadás az olyan volt, hogy megértjük, hogy azért a tanítványok kicsit után néztek utána, hogy hová tűnt meg felt, és akkor és hát végső soron inkább arról is szólhat ez, hogy a felvallása a saját hitünknek. Tehát az a pillanat, amikor tényleg az apostoloknak és azoknak a tanítványoknak, akik megmaradtak Jézus oldalán, hogy az tényleg megszilárdította a hitét, akik addig még bizonytalanok voltak, mi maga Péter is, aki többször is megingott a saját hitébe, utána tényleg az a kőszikla lett, amire az egyház egy irátot épít. Ez is bennünket is segített abban, hogy tényleg büszkén felvállaljuk azt, hogy mi miben hiszünk, és saját hitünknek a szilárdságában is, a felvállásában.
Nekem a húsvétról igazából a feltétel nélküli szeretet az, ami legelső sorban eszembe jut, mert mi emberek nagyon sokszor nem igazán tudjuk felfogni, milyen is feltétel nélkül szeretni, de Jézus a kereszthalál által mutatta meg nekünk, hogy milyen is a feltétel nélküli szeretet. Ő nem vár el semmit, ő csak azt szeretné, hogyha vele maradnánk az úton. És a kérdés az úgy hangzott, hogy a nem hívő embereknek Igen. is. Az az ember, aki megtapasztalja ezt, hogy milyen is a feltétel nélküli szeretet, az utána már nem fog tudni visszamenni. Tehát, hogyha az ember képes és hajlandó kinyitni a szívét, és befogadni ezt a szeretetet, amit az Úr őszintén ad, és nem vár el semmit, nem az van, hogy akkor én adok neked ezt, te pedig adol nekem azt, hanem nem. Sima feltétel nélküli szeretet, ez az, ami az embert el tudja vinni egy olyan úton, ami a mennyországba visz.
Igen, tehát hogy a krisztusi szeretet az nem méricskél.
Igen.
Igen, hanem ad.
Álltok szótlanul, a dárd a földre hull, itt más erő az Úr, itt más erő az Úr. Az hosszú volt, de eltűnt már a hold, a hajnal felsikolt, a hajnal felsikolt. Föltámad, halleluja, föltámad, halleluja. Vár elég, vénnyel hinti az ég,
virágos úton áll. Jézus jön felé, Jézus jön felé.
Leventéhez kicsit visszafordulva, Péter apostolt említette, de említhetjük ugye Tamás apostolt is, akit ugye sokszor hitetlenként is nevezünk, de tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy kételkedik, ő kételkedett először, hogy Jézus valóban feltámadt-e, de amikor megérint ugye a testén a sebeknek a helyét, akkor egy gyönyörű tanúságtétel tesz, hogy én Uram, én Istenem. Nekem ez így egy eléggé közel áll a szívemhez ez a tanúságtétel. Volt-e már az életetekben, gondolom volt olyan esemény, ahol nektek is így úgymond meg kellett vallanatok a hiteteket?
Szerintem mindannyiunk életében volt olyan pillanat, amikor úgy éreztük, hogy most igen, tehát hogy nekem el kell mondanom azt, hogy én tényleg hiszek Istenben, és én ezt az egyetem kezdéshez kapcsolnám. Amikor ide kerültem Egerbe, ugye 2 éve a biológia szakra, mi egy egész kevesen vagyunk a szakon, tehát hogy ilyen 10 fő körül vagyunk, és hát elkezdtünk ismerkedni egymással, ki, hogy, mint. És volt egy olyan pillanat, ami nekem nagyon megmaradt, hogy így valaki, nem tudom, már mondta, hogy nem érti, hogy miért katolikus ez az egyetem, és hogy semmi, ennek semmi értelme. És akkor én úgy voltam, hogy na jó, én akkor most veszem a bátorságot, és elmondom így az egész szak előtt, így az első héten, hogy már pedig én római katolikus vagyok, és hogy én ebben hiszek, ezt fogadják el, és hogy engem úgymond ezzel hagyjanak békén. És megértésre találtam, és azok az szaktársaim a mai napig, amikor ilyen téma jön föl, akkor így rám néznek, vagy hogyha olyat mondanak, akkor bocsánatot kérnek tőlem, hogy bocsánat, ezt nem úgy akartam, meg nem neked akartam, meg nem tudom. És hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy tényleg legyen mindenkinek bátorsága arra, hogy akár olyan közegben is, ahol tudja, hogy ez nem feltétlen kap elfogadást, megvallja, hogy én igenis hiszek ebben.
Levente, akkor te most Nagyszombaton a keresztség szentségével ugye első áldozó is leszel, meg bérmálkozó is leszel, tehát úgymond a beavató szentségekben mind részesülsz, és ez is ugye úgymond feljogosít, felhatalmaz továbbra is hát a tanúságtevő életre.
Nekem is az első ilyen tényleg hivatalosan felvállása a hitemnek, az pont a családom előtt volt egyébként. A családomnak több tagja is elméletben valamelyik felkezethez tartozik, megfelelve így római katolikus és református felkezetek között, de amikor én elmondtam nekik, hogy én meg fogok keresztelkedni, felkértem valami családtagomat, hogy valamelyik tisztjét az vállalja már el nekem, és mert felkértem, akkor egy kicsit így néztek, hogy igen, hát hogy ez így picit nagyon furán jön, hiszen így régen ez nagyon hangosan ellene volt, és akkor igen, ez a régi hangos ellenzés, és ami úgy meg bekövetkezett, az a csendes változás. Tehát ez a ki is kellett mondom, hogy hát ez az én dolgom volt. Tehát így őszintén ez leginkább önmagamnak kellett először kinyilvánítani, hogy igen, én ebben hiszek. Pont emiatt a fejlődés miatt mi mindig vannak olyan kétségek bennem, mint például előbb említett Tamás és Péter apostoloknál, és ami próbál inkább a racionális, meg ez a nagyon kételkedő kicsiekkel teli oldal, ami mindig így elhatárolni attól, hogy most akkor én akkor ezt nem így kéne színe, csomó minden nem úgy függ össze, hogy az átlag ember gondolná, és akkor jön maga az erősebb oldal, ami hisz, és akkor ez mindig megerősíti, és megerősítem önmagamban ezt a elhivatottságot, és elég könnyen el lett fogadva. Ennek örültem nagyon, tehát senki sem próbált meg lebeszélni erről. Ez nagyon hálások a családomnak.
Igen, tehát ez is kegyelem, hogy
igen.
Rajtad keresztül működik Isten kegyelme, és most te így a szüleid, családod felé is tudsz tanúságot tenni. Fanni, neked volt ilyen tanúságtevő alkalmad?
Igen, én is így az egyetem első évében találkoztam ezzel, amikor így ismerkedtem én is különböző emberekkel, és hát igen, én is találkoztam ateistával is, akivel így kisebb így hitvitába keveredtünk, hogy akkor most de létezik, de nem létezik, és én akkor is kiálltam. Tehát, hogy, mert ugye jönnek ezek a klasszikus, de ha Isten létezik, akkor miért van ez kérdések, de én kiálltam akkor is a hitem mellett, hogy de igenis van. És igen, voltak olyan közösségek, ahol több olyan közösség, ahol ismét kiálltam és megvallottam, és utána csatlakoztak hozzám, hogy hát igen, én is. Tehát, hogy fel kell szólalni, hogy a többiek is tudják, és a többiek is tudjanak csatlakozni. Úgyhogy igen.
Igen, szerintem is nagyon fontos az, hogy merjünk tanúságot tenni a hitünkről, és ugye hát a hitünknek a középpontja a feltámadás ünnepe, hogy Krisztus nem csak meghalt értünk, hanem fel is támadt. Végezetül még arra kérnélek benneteket, hogy Jézusnak az a mondata, amikor megjelenik a tanítványoknak, és nem ismerik meg őt, biztatja őket, hogy én vagyok, ne féljetek, és ugye, hogy békesség veletek. Tehát ez a két üzenet az, hogy ne féljetek, illetve hogy béke, most talán a béke a legeslegaktuálisabb. A beszélgetés elején is említettétek ugye az elcsendesedést, az is már valamilyen szempontból szerintem a békével függ össze, de hogy mégis számotokra Jézusnak ez a két mondata, hogy én vagyok, ne féljetek, és béke veletek. Milyen üzenetet hordoz ebben a nagybőti, illetve húsvéti időszakban?
Nagyon fontos mondatok, tehát, hogy tényleg én is nagyon szeretem őket, és nekem az egyik kedvenc részem a Bibliában, hogy ugye 365-ször van benne az, hogy ne félj. Tehát, hogyha lebontod, akkor minden napra elmondja neked, és minden nap elmondja neked Jézus a Biblián keresztül, hogy ne félj. És ez nagyon fontos, mert nagyon sok mindenben megnyilvánulhat ez a félelem, akár a hitben, akár így a világi életben, és hogy ez nagyon fontos, hogy tényleg Jézus elmondja, hogy ne félj, és hogy békesség veled, és hogy ő ott van, és hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy tényleg tudja az ember, hogy Jézus ott van mellette minden nap, minden helyzetben. A tanítványok is először nem hitték el, hát ez valami hatalmas dolog, tehát ilyet még világ nem látott, és hogy tényleg el kell hinni azt, hogy ez megtörtént, és hogy tényleg Jézus feltámadt érted, és hát szerintem ez a legfontosabb üzenete Jézusnak, hogy ne félj, mert hogy ő szeret.
A mai világban a legtöbb ember napi szinten pont a félelemmel találkozik. A legtöbbször fél attól, hogy időben kelljen fel, fél attól, hogy időben élje túl a munkanapot, vagy az iskolát, vagy akármelyik más részét, a fél, hogy amikor hazajön, akkor ne történjen semmi baj. Napjainkban is több konfliktus is zajlik a világunkban, ami még több félelmet tud adni okot, hisz ezeknek is vannak hatásai. Milyen kés az ember, de az egész film úgy hat, mint egy nagy nyomás is, mint egy tojás, maga az ember így nyomja a film, és akkor ha nincsen semmi se, ami belülről megtartaná a vázát, akkor összeroppan. Pont maga az, hogy ne félj, meg maga Jézus is tud lenni egy olyan váz, amivel hiszünk abban, hogy lesz ennél jobb, hiszünk már abban, hogy van remény, az is elegendő erőt tud adni ahhoz, hogy új út reménnyel vágjunk szemben mindenféle félelmek, amivel találkozhatunk.
Nekem is ugyanez jutott eszembe, amit Mirabella mondott, hogy a Szentírásban 365-ször szerepel a ne félj. Ugye ez a mindennapi megerősítés, és igen, az is, amit Levente mondott, hogy az emberek mostanában már tényleg nagyon sokszor ezzel találkoznak, ezzel a félelemmel, és ezek az üzenetek számomra is nagyon fontosak, hisz én is szembenézek ezekkel a félelmeimmel, vagy ezekkel az aggodalmakkal minden nap, de engem megnyugtat belülről az a tudat, hogy nem vagyok egyedül. És az Isten ez mindig itt lesz mellettem, és mindig egy hatalmas nagy támasz lesz. És a húsvét ez pont ezt nyilatkoztatja ki, hogy feltámadt értem, meghalt értem, vállalta a bűneim kockázatát, és kitartott mellettem, és itt lesz. Szokták azt is mondani, hogy aki hisz Istenbe, az olyan, mintha egy csónakban ülne, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek viharok, hanem azt jelenti, hogy a csónak nem fog elsüllyedni. Úgyhogy én is így gondolom, hogy ez a ne félj. Igen.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és kívánom azt, hogy mi is itt mindnyájan, illetve a rádióhallgatók is tapasztalják meg azt, amit Jézus mondott, hogy igen, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, ami ről itt ti is beszéltetek, beszélgettünk, és kívánom azt, hogy húsvét öröme tényleg mindenkihez eljusson, és mindannyian boldog és hiteles keresztények legyünk az ő kegyelméből, és akkor Levente, téged meg akkor Isten hoz, és Isten hozott a keresztények családjában, majd akkor nagy szombaton a keresztség, illetve a szentségek által. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
Mi köszönjük
szépen. Kedves hallgatóink, Varga Mirabellával, Csordás Leventével és Juhász Fannival beszélgettünk, akik az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hallgatói és az egyetemi lelkészségnek a tagjai.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!